Két új vendégünk jött, mint megtudtuk, ti is most ismerkedtetek meg így a szekció kapcsán. Itt van egyrészt Leb Krisztina, aki pszichiáter és pszichoterapeuta, és Fiát Tita Néla, aki pszichológus és kulturantropológus. Na hát nagyon köszönöm, hogy bejöttetek ide egy pár percre beszélgetni, nagyon izgalmas volt ez a szekció. És annak ellenére, hogy nagyon más módszerről beszéltetek nyilván, és máshonnan hoztátok ezeket a módszereket ide, azért egy csomó olyan dolog volt, amire úgy éreztem, hogy ti egy jó páros vagytok, vagy mi jól járunk azzal, hogyha veletek egyszerre beszélgetünk. Krisztina, hogyha jól értettem, akkor te mondtad, hogy Stockholmba jöttél haza, most kifejezetten a Matra, mert ott élsz, ott dolgozol.
Igen, 11 éve vagyok kint, a családommal mentem ki, és hát 3-4-szer hazajövünk évente, de minden második évben itt voltam, igen, a kongresszusom.
És ugye az volt az előadásodnak a címe, hogy lehetséges a kontrollált alkoholfogyasztás, mint terápiás cél alkoholbetegeknél? A Fecót itt azért bögdösöm közben, mert több olyan...
Mit érintette teljesen azt lehet?
Nem. Hanem azért, mert több olyan dolgot is említettél a bemutató kapcsán. Nyilván ez egy zanza bemutató, hát ezt vettük, hogy igen, itt azért eléggé hajtva voltatok, de amit mi eddig megtudhattunk, ami nekem nagyon rímelt a Képpontnak a mértékletesség kampányára is akár, vagy eszköztárában is voltak hasonló elemei, meg hát maga az a szemlélet, amiben akkor dolgoztatok. De mindjárt akkor ezt fel fogjuk idézni, tehát ez volt a te előadásodnak a címe, és a Tita Néla pedig egy amerikai börtönt drogterápiás részlegnek a módszerét vagy munkáját mutatta be röviden. Mi az, amit ennek a körülményeiről szívesen elmondaná, hogy el tudjuk helyezni? Tehát még nem magáról a módszerről, csak hogy...
Én kulturális antropológusként vettem részt ennek a drogterápiás intézetnek a programjába. Tulajdonképpen résztvevő megfigyelő voltam, tehát 4 hónapig bárhova mehettem ezen a programon belül, és megfigyelhettem azokat a foglalkozásokat, amiket maximális biztonságú fegyházba helyezett elítéltek részére tartottak.
Aha. És ez milyen időszakban történt? Ez mostanában volt?
Ez néhány évvel ezelőtt volt, igen, és én utána ebből írtam a doktori dolgozatomat, tehát hogy egy ilyen viszonylag alapos terepmunka előzte meg a doktori beadását, igen.
Oké. Akkor a Kriszta, amiről beszélt, ugye én felírtam magamnak, hogy Stockholmban működik egy úgynevezett életstílus, illetve nem egy most már, de életstílust rendelő, így hívják.
Igen.
És amit én így külön feljegyeztem, ugye az, hogy ami a legfontosabb célja az, hogy nem súlyos alkoholbetegeknek szól elsősorban, hanem enyhén függőknek, vagy közepesen függőknek, ha ezt mondhatjuk így elnagyoltan. És ők, náluk tulajdonképpen egy olyan terápiás modellről van szó, amiben belefér az, hogy, vagy nem azzal vannak elindítva ezen az úton, hogyha még egy pohárral iszol, akkor gyakorlatilag vissza fogsz esni, vagy mész tovább a lejtőn. Tehát, hogy eddig stimmel?
Igen, igen, teljesen.
Akkor, igen, mondd. Te tisztában te, hogy ki a klientúra és mivel.
Egyetértek, amit mondtál, és hogy igazából az volt a koncepció, amit elmondtam az előadáson is, hogy a terápiába hogyan tudjuk bevonni a betegeket. Ez volt az alapkérdés, mert az nem volt elegendő, hogy egy kórházi kezelés után oda irányítjuk őket a rendelőbe, és akkor ott a rendelő azt csinálja velük, amit itt Magyarországon is, hogy akkor teljes józanság, antetilkezelés, és nincs alternatíva. És ezek a betegek nem önként jöttek, ezek a kórházból voltak küldve hozzánk a fekvőbeteg ellátás után. És akkor az éles stílus rendelőnek ugye az volt a lényege, hogy megérintse a társadalmat, felvilágosítsa a társadalmat arról, hogy miért is káros az alkoholfogyasztás, a túlzott alkoholfogyasztás, és ezek a betegek önként jelentkeznek a terápiába.
Ugyanakkor ezt a társadalombiztosítás finanszírozza.
Természetesen mi egy állami cég vagyunk, úgyhogy a Stockholmi Addiktológiai Centrum a neve, és ezen belül létesítették ezt az éles stílus. Még a rendelő nevébe se legyen benne semmiképp, hogy addiktológiai vagy függőségi rendelő. Ez is nagyon fontos volt.
Kicsit én ketté bontogatnám, mert nekem a hazai szakmai perspektívából nézve, ezek ilyen ilyen, inkább ilyen egymás mellett lévő dolgok. Amikor egyszer a 444-nek nyilatkoztam a marihuána használattal kapcsolatban, és ott azt mondtam, hogy egyébként a kontroll megerősíthető, és a kontroll elvesztését követően vissza lehet jönni egy ilyen rekreációs használatra, azonnal berendeltek a kék pontba a feletteseim, és elmagyarázták, hogy a kontroll elvesztését követően a kontroll nem tanulható újra. Tehát, hogy azoknak, akik egyébként problémás használók, de még van valamekkora kontroll a fogyasztásuk felett, számukra lehet járható út az, hogy akkor a kontrollt megerősítik. Ebben az esetben akkor azt mondhatjuk, hogy olyanok járnak ebbe a terápiába, ebbe a kezelésbe, akiknek valamilyen szintű kontroll van még az alkohol felett, tehát az alkohol használati zavarban ők abban a stádiumban vannak, ahol még éppen nyakon lehet csípni a használatot.
Igen, ez az alaptétel is, hogy enyhe, maximum középsúlyos fokú ez az alkoholfüggőség. De az is igaz, amit az előadásban is mondtam, hogy kint Svédországban azért van az a szemlélet is, hogy először gondolkodjunk csak előre egy fél évbe. Szóval, hogyha fél évig már józan az illető, akkor utána is neki állhat megpróbálni a kontrollált alkoholfogyasztást. Tehát nem azt jelenti, hogy ha mondjuk egy súlyos fokú volt aktuálisan az alkoholfogyasztása, alkohol függősége, egy fél év után, egy fél év józanság után kipróbálhatja, hogy milyen az, hogy sikerül-e neki a kontrollt visszaszerezni. Ezért a tankönyvnek is végül ez a címe, hogy visszatérés a kontrollált alkoholfogyasztáshoz.
De ez egy teljesen új típusú megközelítés, mert ugye ennek az elméletnek azért a modern felépülési modellben ugyanúgy megvan a gyökere, hogy végül is az a fontos, hogy funkcionáljon. Oké, iszik, de valahol kezdje menedzselni az életét, valahol kezdjen el foglalkozni ezzel. Valamennyire szintézise ezeknek a, mondjuk a mértéketesség erényének, az öngondozásnak és a modern felépülési elméleteknek ez a fajta terápiás megközelítés?
Nem nagyon tudok erre a kérdésre, most így így.
Tehát, hogy mennyiben jelent ez? Mennyiben? Ugye nálunk egy picit ilyen differenciáltabban van. Vannak felépülési elméletek és körök, egyenlő józanság. Vannak olyanok, akik megmaradnak a fogyasztás mellett, egyenlő ártalomcsökkentés. De ezek nálunk nagyon élesen külön vannak választva. És úgy látom, hogy ebben a rendszerben, mintha ez egy ilyen harmadik utas megoldás.
Én úgy fogalmaznék, hogy ez egy ilyen kontinuum, és akkor ezen... Azt értem alatta, hogy ez lehet egy józanság, egy teljes józanságnak az előszobája is, amit elmondtam, hogy ez a terápia akkor is lehet hatékony, ha nem sikeres, mert a beteg maga rájön arra, hogy nekem nem működik a kontrollált alkoholfogyasztás, nekem csak a teljes józanság, ami a célom lehet. Tehát igazából bekerül a rendszerbe a beteg azzal, hogy egy számára választható alternatívát nyújtunk, amit ő kontrollál, ő határozza meg, hogy mennyit akar inni, milyen alkalmakkor akar inni, sokkal inkább betegcentrikus, mint az, amikor az orvos azt mondja, hogy ennyi volt te már az életben többet. Igen, de amit mondtam, hogy nem sikerül elérni a kontrollált alkoholfogyasztást, akkor a beteg rájön, hogy már csak egyedül a teljes józanság.
És mi a matek egyébként, hogy mi a tapasztalat, hogy az emberek... Hogy
hány százalék?
Nem csak százalékban, hanem úgy lehet sokkal kevésbé matematikára fordítva, hogy amúgy létezik, tehát hogy tényleg van az, aki azt mondja, hogy oké, vissza tudok menni a ünnepeken való alkohol használatra.
Igen, vannak erre kutatási bizonyítékok. A tankönyvben leginkább külföldi, amerikai, holland vizsgálatok támasztják alá, hogy igenis ez létezik, létjogosultsága van ennek. Nálunk jövő évben fog kijönni az 5 éves után követéses vizsgálat eredménye, úgyhogy még nem tudok én most pontos számokat mondani.
Egyet még hadd kérdezzek én is, vagy hadd mondjak, hogy nekem nagyon tetszett az előadásodban, hogy azt mondod, hogy bizonyos csoportok nem maradnak így ki ebből a programból. Tehát én úgy látom, én most a roma szegregátumban is dolgozom, hogy nagyon sokaknak nem alternatíva, ha azonnal belengedjük azt, hogy ez csak totális abstinencia mellett működik. Tehát nekem pont ez volt a legérdekesebb, hogy ez sokkal szélesebb spektrumot meg tud szólítani egy ilyen módszer, egy ilyen ígéret, és ha ez lehet egy későbbi teljes józanság előszobája, vagy egy önismeret elmélyítésére szolgáló módszer, akkor le a kalappal.
Sokkal emberibb a megközelítés.
Igen, humánus, és ez, amit kiemeltem, hogy betegcentrikus, és igazából egy alternatíva, hogy mert ha csak egyből lehet választani, az nem választás. Ha kettőből lehet, akkor már...
Csak még egy kérdés, hogy a munkatársak, akik ebben a modellben dolgoznak, ők könnyen tudták elsajátítani ezt a fajta nézőpontot, vagy módszertant, vagy nehezebben ment? Mi volt ezzel kapcsolatban a tapasztalat?
Nekem vannak kollégáim, magyarok és nem magyarok egyaránt, akik abszolút nem hisznek ebben a módszerben. Én úgy gondolom, hogy egyre inkább nyitottabbak vagyunk, és egyre több az, aki hisz ebben a módszerben, de mondom még, most is van olyan orvos kollega is azt mondja, hogy ő ilyen típusú terápiára nem fogja beutalni.
Ez kőkemény paradigma, ez a józanság paradigma, azért ez nem fog csak úgy egyszerűen ketté hasadni, de ez olyan üdítő látni egyébként, hogy azért kimerünk mondani olyan állításokat, és amúgy egyébként lehetséges más típusú megközelítés. Mert azért a felépülésben is még én azt gondolom, hogy mindig ilyen dogmák mentén gondolkodunk, és akkor hiába mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy van többfajta felépülési út, de a józanságban van többfajta felépülési út, és hogy nagyon nehezen mondjuk ki azt ki, hogy valaki mondjuk meggyógyult például, hogy akkor neki oké, elmúlt. Azt mondjuk, hogy ez egy élethosszan eltartó munka, holott például én saját magamra gondolva a cigarettában én meggyógyultam, nekem semmi közöm sincsen a cigarettel, azt hiszem cigiztet az egész világ, zavar rettenetesen egyébként, hogy cigiznek mondjuk a teraszunkon, vagy de hogy nem tartom magam semmilyen módon felépülőnek vagy függőnek, mert hogy elmúlt. Eljuthat ide az alkoholal kapcsolatban a tudományos diskurzus?
Igen. Igen, szóval, hogy ezt, amit így mondtam az előadásomban, hogy ez egy folyamat, és igenis vannak, akik tudják ezt tartani, de mondom, hogy van a másik fele is, aki azt mondja, hogy vagy mert nem sikerül neki ez a kontrollált alkoholfogyasztás betartása, vagy pedig nem tetszik neki maga a terápia, mert ez nagyon sok munkával jár, az alkoholnapló, és ebbe is nehéz.
Ezt akartam kérni, hogy mondj már kérlek néhány példát, mert az előadásban mondtad, de most még itt nem emlegettük egyáltalán, hogy ugye azt mondtad, hogy ez egy ilyen nagyjából hat üléses terápia, és hogy minden ülésnek külön tematikája van, igen, és különböző eszköztárral dolgoztok. Igen. Például mondtad ezt az alkoholnaplót. Ez szerintem fontos, hogy kicsit úgy érzékeljük, hogy sose hallottunk még róla, hogy mégis mivel dolgoztok, vagy hogy kezdte elképzelni.
Tehát az alkoholnapló az egy terápiás eszköz az alkoholfogyasztás monitorizálását. Tehát, hogy detektálja, leírja konkrétan.
De ott csak a mennyiséget kérdezik.
A mennyiséget.
Ugye? Ha jól láttam,
igen,
a táblában.
Ebbe az alkoholnaplóba csak a mennyiséget, de akkor az minden nap leírja, hogy hány egységet, minden este vezetnie kell az alkoholnaplót. Azokon a napokon, amikor nem fogyasztott alkoholt, akkor egy nullát kell beírni. És ugye a célkitűzés, amikor ugye meghatározza a beteg, hogy csak háromszor fogok alkoholt inni a héten, akkor 4-0-nak szerepelnie kell azon a héten ugye az alkoholnaplóba, és meghatározva, hogy azon az adott napon, amikor iszok, akkor maximum 4 egységet fogok inni. Ugye az Magyarországon is a határ...
Ez két sör.
Na? A kockázatos alkoholfogyasztás határa 14 egység férfiaknak és 9 nőknek.
Ugye? Összevontuk 14-re nők férfiak.
Igen, oké. Tehát ez körülbelül így kijön, hogy akkor mondjuk háromszor iszik 4 egységnyit, de semmiképpen sem többet, mint 5-öt, mert akkor az 5 az már ugye a nagy ivásnak
nem lesz
számít.
4-0.
Igen, pontosan. Úgyhogy... Na, és akkor az alkoholnaplót, ezt így ugye ő minden nap kitölti, és azzal megy a terápiára, és az abban is segít, hogy felismeri a terapeuta is, meg a beteg is a mintázatot. Mik voltak azok a napok, mik voltak azok a helyzetek, amikor te mondjuk ennyit ittál, vagy ön, ugye, bocsánat, de Svédországban ugye csak tegeződés van, és azért én csak tegezek. Hogy mennyit ivott az illető, de akkor van ez a másik munkalap, amit maga vezet, hogy hogyan is megy ez nekem, vagy amikor ő értékeli azt is, hogy hogy sikerült ugye a kitűzött célt elérnie, mennyire volt hatékony, mik kötődnek az alkoholfogyasztáshoz. Tehát használjuk a kognitív pszichoterápiának az egyéb eszközeit is.
Ötvözve az öngondozással.
Igen, pontosan az önmonitorozás.
Amúgy azért egy picit úgy éreztem, amikor elkezdted az előadást, hogy mondja a Fecó is, hogy itt azért feszegetted talán a határokat, vagy a konferencia feszegette azáltal a határait, hogy egyáltalán ez a téma most itt megjelent. Így, hogy mondtad, hogy azért kéred a nyitottságot, és azért ezt így megnyomtad az elején. Én megnéztem a közönségbe, mert ott ültek ilyen most ez egyáltalán nem demolesztáló. Megrögzött ások. Nem, hát ott ültek olyan anonim alkoholisták, akikkel direkt néztem az arcukat, hogy mit fognak hozzá szólni. Teljesen. Abszolút érde. Hát nem, nyilván nem fogadták, gondolom én.
De
meg volt az érdeklődés. Régi kollégákkal meg találkoztam, akik ambulancián dolgoztak sokáig, tehát ők szakemberek, és ők még azzal jöttek, hogy úristen, de dolgoznék egy ilyen helyen, egy ilyen életstílus. Hogy van? Életstílus rendelő. Hát mennyire, és hogy hogy ilyen gyönyörű skandináv építészet, tudod, a Stockholmban, nem tudom.
Négy nullerika.
Hatalmas.
Különben bent van a belvárosba, és tényleg egy ilyen egészségházba, tehát még erre is úgy odafigyeltek, hogy nem egy ilyen, tényleg nem egy hagyományos rendelő, hanem ez a nagy gyertek.
Igen, szerintem nagyon fontos fordulat, hogy nincs gondozási terv, mert nincsen gond. Nem a gonddal fogunk foglalkozni, hanem azzal, hogy hova szeretnék eljutni. De nekem ez a 4-0 tetszik nagyon. Tehát, hogy arra kell törekednem, hogy legyen 4-0-ám a hiten, a többi az enyém, és hogy nem veszítek el mindent, és hogy tudok ezzel foglalkozni. Szerintem ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos fordulat abból a szempontból, hogy a nagyon komoly alkoholhasználati zavar és a nemivás közötti sávban, ami a kockázatívú, abban nyújt olyat, amelyik kézzelfogható eredmény, és hogy nem veszítek el mindent, hanem egyszerűen csak meg kell reguláznom a vágyaimat, és hogy erre az, hogy ez állami egészségügyi intézményben tud működni, ez hiányzó láncszem nálunk is.
Amúgy ez a munkafüzet, vagy ez a könyv, szakkönyv, ez hozzáférhető Magyarországon?
Nem. Nem tudom, mennyire lehet a reklám helye. Mert
itt bármit lehet.
Igen? Persze. Tehát én pont egy évvel ezelőtt kerestem meg a Magyar Addiktológiai Társaságot azzal, hogy én ezt a könyvet leszeretném fordítani. És akkor felvették a kapcsolatot a szerzőkkel, és azt tudom, hogy a Magyar Addiktológiai Társaság közgyűlésén ez felmerült, és végül is anyagi okokra hivatkozva végül is meghiúsult ennek a könyvnek a lefordítása, de nekem továbbra is.
És akkor most támogatót keresünk?
Ez volt az, kiadót. Amit én amikor az absztraktot leadtam, akkor én ezt beleírtam az absztraktba, hogy szponzort is keresnék, és akkor ezt kivették az absztraktból, de...
Ez kemény, ez egy sokkal keményebb paradigma határ, mint gondolnánk. Igen. Én nem emlékszem, amikor már Svájcból átszivárgott ide, hogy van ott olyan program, ahol egyébként alkoholbetegek kapnak egy üveg bort reggel, akkor igen, mindenki felhördült, és akik kint voltak, azt mondták, hogy de funkcionálnak, és hogy ez a fontos, hogy funkcionáljon.
És amit én mondtam még az előadásban, hogy az általom csökkentés, hogyha én magamban is úgy rendeztem különben el, hogy elfogadjuk, hogy a heroinistáknak adjuk a szubsztitúciós kezelést, akkor ezt mi nem tudjuk elfogadni.
Ez lesz el is.
Jó,
működik mással? Engem nökre érdekel, hogy más szerekkel ez működik? Tehát mondjuk fűvel van egy ilyen...
Illegális kezelés. Nem, ugyanis az illegális.
Igen,
tehát
Védország
nem,
meg a...
Nincs ilyen, nincs. Illegális dolgokra.
Egyébként nálunk a kékpontban volt a cannabis.hu, ahol úgy olyan volt a flyer, amin keresztül ment az információ, be volt perforálva előre a tipnek, és akkor szétszegadta az, és pontosan látta beszámozva, hogy mennyi spanglinát tart, és egy fix szám fölött pedig volt egy ilyen csetablak, és akkor abban el tudott indulni, de az egy óriási különbség, hogy bár mi is csinálunk a szárazom ember mellett tépőzár néven ugyanezt spanglira, de nem tudunk beszélni róla, mert illegális, és senki sem fogja földobni saját magát, tehát ez egy rettenetes a tiltás mentén, hogy mekkora gátok vannak benne, de szerintem könnyebb a marihuánára, mint az alkoholra, tehát hogy az alkoholnak nézzük az addikciós potenciáját, az lényegesen magasabb, mint a marihuánának, tehát azért a kékpontban én úgy tudom, hogy ha valaki bejön és azt mondja, hogy végeztem a spanglival egy életre, és elszánt meg, akkor pár hónap alatt már nagyon jó eredmények vannak, még az alkohol azért nem fogunk ebben a tempóban haladni azért.
Igen.
Hogyan megyünk tovább, Akadémika?
Tovább megyünk?
Persze.
Hát megyünk lesz, akkor Amerikába. Na most akkor ehhez képest, hogy megbeszéltük, hogy ebben a módszerben, a svéd módszerben, amit te bemutattál, ugye nem kell, hogy magát függőnek tartsa egész életében, hiszen kimondhatja azt, hogy gyógyultnak tekinti magát és terápiát. Ehhez képest az a börtönmódszer, amire a Titanilla mesélt, ugye annak ott az a, hát nem is tudom, az volt az eszenciális üzenete, hogy végül is abból indul ki, hogy a bűnöző személyiségnek a gyökerei, hogyha megvannak, hát akkor sajnos ez a dolog, ez erősen predesztinál arra, hogy például drogfogyasztó vagy bármilyen szerfogyasztásban.
Igen, és a drog tulajdonképpen csak mélyíti a bűnöző személyiség jegyeit, de hogy önmagában a drogfüggőség nem áll anélkül, hogy ne beszélhetnénk egy bűnözői személyiségről. És az a bűnözői személyiség nyomokban már gyerekkorban fellelhető, ahogy így az ember így a reakciókból és kisebb példákból összerakja az elméletet, és hát tulajdonképpen véglegesen soha nem szüntethető meg. Tehát, hogy a Feri az előbb beszélt a saját nikotinfüggőségéről, és azt mondja, hogy gyógyultnak tekinti magát, ezt bűnözőként nem mondhatná el magáról. Tehát, hogy a programnak a lényege az élethosszígtartó önreflexió és önmonitorozás, és a filozófia lényege az, hogy a legkisebb szabályszegés már visszaeséshez vezet. Tehát, hogyha te a WC-ben elszívtál egy szál cigit a börtönben, akkor tulajdonképpen ez már magába hordta annak a csiráját, hogy te később akár embert is ölhetsz a szabaduláson után, hiszen nem tartottad be a szabályokat, hiszen megint az egód volt nagyobb, hiszen náciztikus vagy, nem törődsz a
követ.
Tessék?
Ilyen névtelen bűnözők?
Igen. Tehát tulajdonképpen ebben az olvasatban a bűnözés afféle addikcióként tételeződik, de mégsem abban az értelemben, ahogy mondjuk a kémiai szerhasználatot felfogjuk. Tehát itt ahogy az élettörténeteket elemezték különböző feladatok során, abból az derült ki, hogy egészen kora gyerekkori megnyilvánulásokra is azt mondják, hogy lám, neked már akkor előjött a bűnözői éned, hiszen nem a szüleid voltak a hibásak, hogy agyonvertek és magára hagytak, és mindenféle furcsa dolgot megcsináltak veled, akár szexuálisan zaklattak, hanem önmagában a te felelősséged már az is, hogy az érzelmi gátoltságoddal, vagy az érzelmi sérülékenységeddel mondjuk nem kezdtél valamit, hiszen ott volt az iskola pszichológus, ott volt a vallásos segítő, neked lett volna a felelősséged, és már abban kijött, hogy te ezeket a vonásokat elfogadtad. Tehát, hogy egészen elképesztő időnként, hogy olyan viselkedés megnyilvánulások, amiket mondjuk egy nem bűnöző személynél tulajdonképpen az érettségnek vagy a fejlődés jelének tekintünk, mondjuk, hogy szeret olvasni, az a bűnöző személyiség életrajzában akként interpretálódik, hogy ő már gyerekkorában is menekült a valóság elől, és ahelyett, hogy adaptív formában küzdött volna meg, ő elmenekült a valóság.
Ez dolog van mögötte, vagy?
Nem, ez egy két pszichiáter írta, tehát hogy így kicsit sarkítom, mert azért ott kell írni sokat, amíg így ezekből a kognitív gondolatnaplókból és a gondolkodási torzításoknak az elemzéséből összeáll, hogy tulajdonképpen itt igazából miről is van szó. Szóval az én előadásom egy kicsit a kognitív terápiának a kritikája is volt annyiban, hogy tulajdonképpen az egyének bármilyen megnyilvánulását és gondolatát, Azt oly módon interpretálták, hogy abból végső soron az egyén totális felelőssége nőtt ki. Tehát, hogy egy-két példát mondjak, hogy egyszerűen nem létezik az, hogy te mondjuk valamilyen viselkedésedben a közösség logikáját követed. Tehát mondjuk azt mondod, hogy nem tudom, Tesco-ból lopni nem bűn, mert az egész te abban nevelkedtél, abban a közegben, hogy azt mondod, hogy tulajdonképpen csak egy személyt megkárosítani bűncselekmény, de egy multit nem. Igen, tehát hogy az a lényeg, hogy tulajdonképpen a kognitív pszichoterápiának ez a működés módja azt csinálja, hogy tulajdonképpen az egyént minden értelmes narratívában, ami számára értelmes és jelentésadó, mint amilyen a kultúrára hivatkozás, az élettörténetre hivatkozás, a szegénységre, rasszizmusra, stb. Tulajdonképpen ezektől mind megfosztja az egyént, és azt mondja, hogy ebben a napló formában te vedd ki a gondolatodat, és elemezzük, hogy mi ebben a kognitív torzítás, mi a disztorzió. De érted, hogyha a kultúra nélkül elemezzük ezeket a torzításokat, akkor tulajdonképpen az jön ki, hogy mindennek a középpontja az egyén, minden egyes viselkedésért ő felelős. Mit jelent egyáltalán? Tehát lehet-e arról beszélni, hogy te kognitívan torzítasz, amikor esetleg arról nem beszélünk, hogy az egész kultúra hogyan torzít, aha, hogy hogyan helye... Aha. Tehát hogy emlékszem, a legjobb poén az volt ezen a programon, hogy megkérdezték valakit, hogy mit csinálna a szabadulás után, és mondta, hogy elmennék a Burger Kingbe, és akkor ebben ezen nagyon röhögtek, mert hogy a cég szlogánja az, hogy Burger King my way, és hogy az egyik legnagyobb bűn a terápiában viszont a my way attitűd, ezt állandóan felismerték egymásba, hogy te magad szerint csináld a dolgokat, hogy tulajdonképpen ez a legnagyobb hiba, hogy nem mások érdekeid nézed, hanem... És tulajdonképpen ez az amerikai... Tehát tulajdonképpen azt nézed, ez az amerikai út, a Burger King my way, tehát ez a legnagyobb reklám szlogán. Tehát, hogy akkor elemezhetjük ezeket az attitűdöket, anélkül, hogy mondjuk ne kacsintanánk egyet arra, hogy mi a bennünket körülvevő kultúrának az üzenete. És hát tulajdonképpen ezekre a hivatkozási pontokra való hivatkozás nélkül jön létre az egyéni felelősség totalitása egy ilyen terápiás program által.
Annyira jók voltak a képek is, amiket mutattál ezekről a foglalkozásokról, hogy mesélj már egy kicsit arról, hogy hogy néz ki egy ilyen
tulajdonképpen ülés. Arról a foglalkozásról mesélnék szívesebben, ami az Encounter csoport, ami azt jelenti, hogy lényegében egymás kiigazítása, felelősségre vonása, egymásnak való tükörtartás. Tehát, ahogy mondtam az előadás, ebben a terápiás térben, tehát hogy 0-24-ben az zajlik, hogy egymás viselkedését monitorozni kell. Tehát, és nem csak egyszerűen az, hogy így, Feri, nem tudom, elloptál egy csokit, hanem hogy Feri, amikor az előbb a józanságról beszéltem, láttam, hogy egy kicsit megrándult a szemed, mintha te nem értenél egyet ezzel, hogy én így gondolom a bűnözőjét. Tehát, hogy én ebben a szemrándulásodban a bűnözői énedet véltem felfedezni, hogy kapsz egy írásbeli pull-upot, és akkor majd ezeken a nagy Encounter csoportokon tulajdonképpen mi egymással szembe ülünk, hátra kell tenned a kezedne, hogy összeverekedjünk. Mind a ketten átra tesszük a szemünket, és én rád olvasom, hogy Feri, láttam, hogy amikor a józanság munkáról beszéltem, és a teget elkezd idegesíteni, mert hogy összeér a térdünk, és hogy én a szemedben nézve ezt így mind elmondom.
De ez ilyen bootcamp mentál pro.
Abszolút, de hát nyilván ebben a enyhén azt militáns, és nagyon érdekes ez a Foucault-i fegyelmezés, mennyire szépen megvalós. Egyrészt ebben a totális másik egymás monitorozásában, másrészt abba is, hogy tényleg maguk a gyakorlatok is. Tehát van ilyen reggeli torna, és azok tényleg ilyen gigakatonás gyakorlatok, és hát vannak mindenféle egyéb gyakorlatok, ez az egó szétrombolás, amikor mindenféle, mint én, chicagói mafiózóknak kell a bébicápát énekelni, segget rázva, tehát ilyen típusú büntetések. Tehát, hogy a megalázás is tulajdonképpen arra épül, hogy a megszokott kulturális logikát az totálisan el kell pusztítani. A kulturális logika alatt ilyeneket értek, hogy mondjuk lehettél-e felelősségteljes személy, hogyha mondjuk így dílerkedtél, és a pénzből nem tudom, 20 unokatestvéredet, meg a nem tudom kinek a taníttatását fizetted. Nem. Tehát tulajdonképpen akkor is bűnöző volt, és a saját önös bűnözői célodra használtad a családot, és így dumáltad ki ezeket. Tehát, hogy ez is nagyon érdekes volt, hogy azt mondták a srácoknak, hogy te drogot árultál, akkor tulajdonképpen így bűnös vagy. Ez a bűnözői személyiséget megnyilvánzása. Igen, de egy másik államban mondjuk legális a fű, akkor ott miről beszélünk? Tehát, hogy egy teljesen ilyen kifordított logika, ami nem, tényleg nem képes figyelembe venni se a társadalmi változásokat, mert mondom pont az, hogy az egyén felelőssége létrejöjjön, nem lehet, tehát minden egyes logikusnak tűnő érvelés az a kognitív, legalábbis ebben a típusú kognitív terápiában, az a dolgok kimagyarázása és kognitív torzítás.
De akkor bizonyos szempontból ebben van egy ilyen nagyon-nagyon szélsőséges, a bűnt középpontba állító keresztény megközelítés, mert mint hogy olyan szempontból keresztény, hogy bűn, a legfontosabb dolog, tehát
igen.
Bűncentrikus, és akkor itt igazából az amerikai börtönipar megszülte ezt a mostoha gyermekét, és abban a döbbenetes mennyiségű büntetés halmazban, amiben ez van, ebben az adekvát válasznak tűnik egyébként arra, amit akarnak. Tehát, hogy aki kijön, outputként egyén, ő egyébként azonossá válik ezzel a megközelítéssel?
Igen, az de kemény. Igen, tehát hogy úgy tűnik, hogy ez a lényeg, tehát hogy a régi én totális szétrombolása és egy ilyen új típusú énnel való helyen.
De nem a pénz erre az álom?
De, tehát tulajdonképpen ezeket a típusú programokat erősítik, sőt, tehát hogy ahogy mész felé a börtön felé, ilyen táblákon összeolvasható ez a mondat, sőt, már az útnak is az a neve, hogy No More Victims Road. Uf. Nem érdekel az elkövető, ne szedjen több áldozatot. Tehát hogy én voltam, tehát kevésbé ide tartozik, de hogy egy 4 hónapot eltöltöttem egy szexuális bűnelkövetők programján, is, és ott is tulajdonképpen azt lehetett látni, hogy nem lehet hivatkozni arra, hogy engem is megerőszakoltak gyerekkoromban. Tehát, hogy olyan értem, hogy persze ez nem ment fel senkit a szexuális bűncselekmény alól, de talán árnyalná a képet, talán a terápiába be lehetne építeni a személyes élettörténetet, de a filozófia az, hogy te egyszer bűnkövettél el, akkor elveszíted a jogosultságodat arra, hogy áldozatként tekints magadra. Tehát a no more victims az mindenkire vonatkozik, de rád bűnözőként nem, és ebből jön létre az a logika, hogy tulajdonképpen végigköveted, akkor onnan arról szól, hogy már gyerekkorban valahogy ez kibukott, tehát akkor ezek szerint egy ilyen Káin faj él közöttünk, akik magukban hordozzák ezt. By the way, megjegyzem, hogy ez nem különbözik olyan nagyon sokban a pszichopátia elméletektől, akik azt mondják, hogy a pszichopátia egy olyan mértékben veleszületett tulajdonság, amit nagyon kevéssé alakítanak társadalmi tényezők. Megjegyzem, hogy akkor vajon miért nem a felső középosztálybelieket találkozunk arányosan a börtönökben. Szóval azért itt számos kérdés felmerül, tehát nem annyira drasztikus ez egyébként, amennyire mondjuk ne lehetne leszedni a keresztvizet sok egyéb pszichológiai elméletről is szerintem.
Én is egyet szeretnék kérdezni, hogy ki mehet ebbe a börtönbe? Ezt maguk választják az elítéltek, hogy én szeretnék, vagy ez is a büntetés része?
Nem, ez egyáltalán nagyon sokan nem büntetésként fogják fel. Tehát ez a terápiás börtönnek a logikája, hogy tulajdonképpen az önkéntességre épít, mint minden terápiás közösség, ugye az önkéntességre épít, hiszen nem mondhatod azt, hogy te kényszer hatására jöttél ide, hiszen akkor hogyan tárulna fel a valódi személyiséged? Ugye itt a valódi ént akarják megdolgozni, ha csak az árnyéka felmerül annak, hogy te itt kényszer hatására. Miközben azért a szociológusok azt mondják, hogy a puha kényszer az mindig ott van egy szexuális bűnelkövető programjában, nem végzed el a programot akár, nem kapod meg a kedvezményed, ami Amerikában 20 év is lehet. Itt sokkal jobbak a körülmények, azért ezek közül nagyon sokan életfogytos fogva tartottak, és hogy így szabadon jöhetnek, mehetnek, nincs az irdatlan mennyiségű agresszió és paranoia, mint a többi körleten. Tehát, hogy tulajdonképpen a nyugalom van itt biztosítva, de erre mondtam én azt, hogy amit a Foucault mondott, hogy panoptikus a börtön, meg kevés számú figyel sokat, az szinte soha nem volt így a valódi börtönök világában, inkább az a társadalom modellje, de ezek a terápiás börtönök, ezek nagyon frankon megvalósították azt, hogy mivel mindenki figyel mindenkit, mert állandóan osztogatják ezeket az úgynevezett pull-upokat, hogy na, forgattad a szemed, na gondolj be, hogy mernél-e illegális a mobiltelefont tartani, már csak azért is megszólnak, hogy forgattad a szemed, meg miket sztoriztál, meg miket röhögtél el magad. Tehát, hogy olyan mértékű fegyelmező hatalom van egyébként a vagy a terápiás közösség kezében, de én azt hiszem, hogy azért beismerhetjük, hogy a pszichiátria, az addiktológia és egy eleve a pszichoterápia kezében is egy olyan erős fegyelmező hatalom van, amiről azért így amikor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a segítők, meg jó fejek, akkor erről a soft hatalom gyakorlásról erről nem nagyon szoktunk gondolkodni, de hogy egy börtön aztán különösen látszik, hogy ilyen tökéletes fegyelmezés az egy normál börtönben, ahol az őr próbálja megtartani a rendet, az ott nem tud megvalósulni. Csak még annyit tényleg egy más börtönben, tehát Nagy-Britannia, Nyugat-Európa, tehát ezek azt úgy hívják, hogy a szerzett privilégiumok rendszere. Ugye ma már azért egy hétköznapi élethez hozzátartozik, hogy legyen tévéd, esetleg interneten levelet írjál, stb. És ezeknek a finom, puha osztogatásával, illetve azzal, hogy mindig olyan bizonytalan, hogy így mihez kötjük azt, hogy te megkapod, hiszen ezek a fogalmak, hogy a belátás, meg javulás, tehát hogy ezeket a pszichiáterek, pszichológusok értékelik, nem biztos, hogy olyan szempontrendszer szerint, ami mindenkinek érthető, sokszor köztük is van nézeteltés, tehát ez így kívülről sokszor ilyen teljesen adhoknak tűnik, hogy még kapott az tévét, miért lehet nyitva a zárkajta, viszont ezek nagyon értékes jutalmak, és ezáltal egy olyan fegyelmező gépezet jöhetett létre pont a terápia által, ami azt hiszem, hogy példátlan a börtönök eddigi történetében. Tehát, hogy mire nem jó az addiktológiai kezelés.
Mennyi mindent mennyi mindent egyesít. Tökre benne van a Szientológia Egyházának te vagy a felelős mindenért, te vagy a teher a másik emberre, benne van a straight edge-nek a vonalassága, a másik embernek a figyelése. Nagyon érdekes, hogy mennyi mindenből...
Igen, ez inkább ilyen neoliberális ideológiának a konzervativizmusával összekapcsolódik, tehát itt szépen összetalálkoztak, hogy az ember totális felelőssége és a társadalmi...
Meg a jóra törekvésére játszik valahol mélyen.
Viszont az, hogy a bűnözőnek a teljes likvidálása és kiiktatása. És amit mondta ez a kereszténység, hogy ez az eredendő bűn folyamatosan ismert fel, egy ilyen belső gyónás állt, és állandóan legyél résen, hogy mikor bújhat ez ki. Igen.
Csak egyetlen mondat, hogy nagyon érdekes, hogy mondtad, hogy milyen, hogy a hatalmi struktúrák mikor jelennek meg. A kisgyerekünk bölcsis, és a bölcsi egyértelműen a sítnak az első jelentkezése. Az udvarral, a sétával, amire nem akarsz lemenni, a zárkákkal, a vamzerokkal, a gondozókkal. A bölcsi teljesen, az időkeret, jönnek érted, hazavisznek. Teljesen. Mondom, hát a kisnek nem akar lemenni sétára konkrétan, mert az udvaron ott betámadhatják a nagyobbak. És akkor ott a gondozók mellett sétál. Tisztasít a bölcs, az ovi is, meg az egész börtön.
Azért nekem az még egy ilyen csavar volt a végén, vagy vége fel az előadásnak, amikor azt mondtad, hogy ebben a módszerben az is, ha jól értettem, kötelező elem, hogy ennál meg A gyűléseken is részt vesznek. És ugye, ha abból indulunk ki, hogy a anonim 12 lépéses programoknál az az első, hogy azt mondom, hogy beismerem, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal szemben. Akkor ez a felfogás, meg az a fajta bűnelkövetői központú szemlélet, amiről idáig beszéltél, ez hogy fér meg így egymás
teljesen
mellett?
Teljesen üti egymást, szóval, hát igen, hogy ez hogy? Nincs így, tehát nem ilyen reflektáltan elemzik végig a metaelméleteket, és hogy milyen személyiségelmélet van, de ugye ez egy nagyon morális modellre épít, ahogy a Feri is itt megfogalmaz, hogy mennyi mindent szív magában egy ilyen encounter csoportnak, meg pull-up-rendszernek a ráolvasó struktúrája, és ezzel szemben tényleg egy heti háromszor ott ülnek ugyanezek az emberek, és arról beszélnek, hogy tulajdonképpen az ő valódi énjük az tulajdonképpen egy érzelmekkel teli gyengéd, amit a társadalom által rájuk kényszerített maszkok, hogy bűnözőnek kellett lennem, kemény csávónak, maszkulinnak, stb., hogy tulajdonképpen az volt a hamis én, és ez az igazi. Uh-huh. És tulajdonképpen ott jön, tehát ott látod azt, hogy még azok az igazi ráolvasók, akik idősebb rabok, ezek az úgynevezett facilitátorok, akik viszik a programot, és a legkeményebben dorongolják őket fölbe, tulajdonképpen ott tűnik el ez a hierarchikus struktúrája a közösségnek, és ott mindenki az NA filozófiája szerint, vagy a filozófia szerint ebben a testvériségben osztozik, hogy tulajdonképpen mi mindannyian sérülékenyek vagyunk a szerhasz, vagy egy bizonyos szerekkel kapcsolatban. Tehát ez az allergén hipotézis ott erősebben kijön, és noha nem ez a domináns üzenete a programnak, de én azt hiszem, hogy tulajdonképpen az a típusú közösségiség és testvériség, ami egyben tart és nem feszíti szét ezt az egész programot, az ott születik meg. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy enélkül milyen.
Hát pont ez a kijátszás egyébként az ember alapvető jóra törekvésének. Tehát valahol a legmélyén az a motor hajtja, hogy egyébként amúgy én jó akarok lenni. Hiszen amúgy miért hajolni bele ebbe az egészbe? Aha. Hogyha nem azért, hogy amúgy... Mert amúgy az a cél, nem valahogy mindenki jobb legyen, felismerje magában azt, hogy jobb bűnöző változtasson rajta, és szerintem ennek a kijátszása, de egyébként a kereszténységnek is szerintem ennek a kijátszása az egyik legnagyobb problémája, a szeretetnek az ilyen átkeretezése. Aha. Fú, de kemény.
Ez nagyon jó, ez tök jó gondolat volt. Kár, hogy nem mondtad
ezt. És csak csinálják, ahol te
nem, tehát azt mondom, hogy ha rákeresel erre a Semenov Johansson, ez egy pszichiáter szerzőpáros, és önmagukat nem hívták kognitív terapeutáknak, de a 70-es években alkották meg a három irgalmatlan vaskos kötetüket, ami erről szól, és hogy államok szerte rengeteg ilyen program épül erre a filozófiára, és hogy nagyon sokan, tehát hogy ezeket az embereket fel is kérik, amikor bűnözőket kell elítélni. De mondom, olyan nagyon sokban nem különbözik a pszichopátia elméletektől sem, illetve a kognitív elméletek abszolút ez, hogy monitorozd a gondolataidat, ismert fel a kognitív torzításokat, stb. Csak hogy így soha nem adnak támpontot, hogy mihez képes torzítása, és mondhatjuk-e azt, hogy maga a közösségünk is torzít, és a közösség, tehát meg mondhatjuk azt, hogy bizonyos stratégiák bizonyos közösségekben adaptívak. Elismerhetjük-e, hogy azt mondom, hogy három testvérem heroinozik, kimegyek, és így azt mondom, hogy így nem akarok kilógni közülük, és én akkor is akkor azt mondom, hogy jó, van, akkor a bajba együtt vagyok veletek, mert az én közösségem mondjuk ezt írja elő. Aha. Tehát, hogy ez, ha én azt gondolom, hogy ezekről a kulturális forgatókönyvekről nem beszélünk, akkor egyszerűen rengeteg mindent nem értünk meg, mert az emberek nagyon sokszor nem egyéni logika szerint és egyéni torzítások mentén döntenek, hanem igenis van a közösségnek ereje, és ez a szélsőséges individualizáció, ez éppen ezt a tényezőt nem ismeri el, és szerintem talán maga ez azt hiszem, hogy az igazi torzítás, hogy, hogy egyszerűen az emberről lehántani mindazt, ami jelentéstelivé teszi az életét ebben a közösségiségben.